Urunk, köszönjük, hogy együtt lehetünk a Te nevedben, és köszönjük, hogy Téged hívhatunk. Jöjj közénk, és a Te lelkeddel töltsd be bennünket, és Te vezesd a mi gondolatainkat, formáld a mi gondolkozásunkat. Kérünk Téged, hogy Te tanácsolj bennünket az életünknek ebben a fontos kérdésében, a társ kérdésben. Olyan fontos ez mindannyiunk számára. Kérünk Téged, hogy Te adj útmutatást, tőled való gondolatokat. És köszönjük, Urunk, azt, hogy rád bízhatjuk magunkat, hiszen Neked gondod van ránk, mint megváltott gyermekeidre. Köszönjük, hogy fontos számodra a mi életünk, és köszönjük, hogy azt ígérted, hogy vezetni fogsz bennünket a mi életünk döntéseiben. Köszönjük, hogy ebben bízhatunk. Kérünk Téged, hogy a Te ígéreted szerint légy itt most is közöttünk. Amen. Hát azt a témát kaptam, hogy a párválasztásról beszéljek, és igyekszem is erről beszélni. De hozzá kell, hogy tegyem, hogy azt gondolom, hogy ha a párválasztás kérdéséről beszélünk, erről nem lehet önmagában beszélni, erről a kérdésről. Tudnélik, amikor azt mondjuk, hogy párt választunk, akkor valamire választunk párt. És nem mindegy, hogy mire választunk párt, hogy egy táncpartnert keresünk magunknak, vagy esetleg egy mozihoz keresünk partnert magunknak, vagy egy életre keresünk, a házassághoz partnert magunknak. És mivel ugye itt feltételezem, hogy a megbízók is a házasságra gondoltak, ezt nem egyeztettük le, mert gondolom, hogy ez volt a felkérés tárgya. Ezért azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy magáról a házasságról jól gondolkozzunk. Tehát az világos, hogy akkor tudunk jó párt keresni valamire, ha tudjuk, hogy mire keressük. Tehát mi az, aminek meg kell, hogy feleljen a másik. Éppen ezért én szeretnék a házasságról beszélni, és ehhez kapcsolni, vagy erre fűzni főként a gondolataimat, és aztán utána, ha lesz idő, meg kedvetek, akkor azt gondolom, hogy beszélgethetünk sok mindenről. Természetesen szeretnék kitérni a házasságon túl arra, hogy hogyan készülhetünk a házasságra, hogyan készülhetünk a párválasztásra. A házasság nézve nagyon fontos az, hogy ez egy életre szóló szövetség, a házasság, amiben az embernek folyamatosan meg kell harcolnia azt, hogy konfliktusok vannak, hiszen minden házasságban vannak konfliktusok, a házasságban összekerül két bűnös ember, és viszi magával a bűneit, és ebből konfliktusok adódnak. Nem vagyunk egyformák, és éppen ezért minden kapcsolatban vannak konfliktusok. Ezzel számolnunk kell. A házasság egy életközösség, ahol együtt élünk, folyamatosan együtt fekszünk, együtt kelünk. Ugye valaki szokta mondani, hogy állandóan érezzük a másik szájszagát és egyebek. Tehát ez egy elég speciális kapcsolat, egy sokkal közelebbi kapcsolat, mint bármilyen más kapcsolat. Egy olyan szoros életközösség, ahol nagyon fontos az, hogy milyen a másik, és hogy ki tudok-e jönni a másik emberrel. És a másik fontos dolog, amit szeretnék még így a házassággal bevezetőként hangsúlyozni, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy a házasságban a lényeg az, hogy a felszínen mi egymás között hogy értjük meg egymást, hogy őszinték vagyunk. Ez nagyon fontos, hogy valakivel őszintén tudok beszélgetni. Vagy fontos az, hogy ha megjelenek egy társaságban, mit gondolnak rólam, hogy milyen a társam esetleg. De azért a házasság alapvetően nem ezekről a dolgokról szól, hanem a házasság arról szól, hogy közösen kell folyamatosan döntéseket hoznunk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy napról napra az életünk során kihívásokkal kell szembenéznünk, munkahelyi, családi, bármilyen társadalmi kihívásokkal döntéseket kell hoznunk, és a házasságban az a jó, ha két ember közösen tud döntéseket hozni. És ez elengedhetetlen. És éppen ezért ugye nagyon fontos az, hogy a két félnek legyen egy közös értékrendje. Ugye a döntéseinket az értékrendünk alapján hozzuk. Ha nem egyforma az értékrendünk, akkor azt jelenti, hogy minden egyes döntés helyzetben konfliktus lesz. Mert mindig másként gondoljuk a dolgokat, másként mérlegeljük a dolgokat. És tehát, hogy azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy a házasság az nem egy ilyen statikus dolog, hogy mi jól el vagyunk együtt, hanem ott együtt kell dolgozni, együtt élünk meg problémákat. A gyermekeink vannak, együtt kell nevelni őket. És mihez nincs összhang a házas felek között, és mondjuk más mond az apa és más mond az anya, annak az, abban a pillanatban nem csak ők lesznek a kárvallottjai, és ők fognak szenvedni tőle, hanem a gyermek is szenvedni fog például tőle. Tehát ezt nagyon fontos látni, hogy a házasság az ebből áll, hogy állandóan közös döntéseket kell meghoznunk az életünkre, a szolgálatunkra, a lakóhelyünkre, a gyerekeinkre vonatkozóan. A házasságra nézve van egy egyszerű kis ábra, ez talán látható mindenhonnan, de ha nem, akkor ez egy kis háromszög van rajta. Egy egyenlő oldalú háromszög. És ezzel szoktuk a házasságot illusztrálni. Feltételezem, hogy többek ismerik ezt az ábrát. Vagy talán mindenki ismeri? Hogy? Mondjam. Ja, matekóráról. De mint házassági ábrát nem tudom, hogy ismerik meg kell. Érintőleg az is ide tartozik, de nem kifejezetten ez a lényege. Én nagyon szeretem ezt az ábrát. A háromszög azért egy nagyon jó alakzat, mert azt mondják a statikusok, hogy ez a legbiztosabb és a legstabilabb alakzat, amit nem lehet összenyomni, tehát ami a legellenállóbb minden irányból érkező erőhatásra. És én azt gondolom, hogy valóban a jó házasság, ha egy háromszög mintájára épül föl, akkor ez egy nagyon stabil építmény lesz. A háromszögbe be szoktuk írni, hogy itt van a csúcs, a második hely, a harmadik hely, és itt a csúcson itt van Isten. Mindegy, tudjátok, hogy az van itt. Itt van a férj, itt a feleség. És amiért jó ez az ábra, mert ha a három csúcs, a három szemét szimbolizálja, akkor a vonalak kifejezik a kapcsolatot, és kifejezik azt, hogy tulajdonképpen a jó házassághoz három fontos kapcsolat van, amiből összeáll a házasság: a férj Istennel való kapcsolata, a feleség Istennel való kapcsolata, és a férj és a feleség kapcsolata. Ez a három kapcsolat egyformán fontos. Egyformán fontos. Általában, ugye, akik nem keresztény házasságról beszélnek, ott mindig csak a férj és a feleség kapcsolatáról beszélnek, de ez egy nagyon hiányos megközelítése a dolognak, hiszen meggyőződésünk az, hogy egy ember-ember közötti kapcsolat akkor fog jól működni, ha megvan az Isten és az ember közötti kapcsolat is, mindkét oldalon. Hiszen, ha csak a megbocsájtásra gondolunk, ami például egy nagyon fontos eleme a házasságnak és az együttélésnek, a megbocsájtáshoz számunkra, keresztjének számára, Isten megbocsájtása jelenti az elsődleges motivációt és a legfőbb motivációt. És ha valakinek az életében nincs ott ez a motiváció, akkor egy komoly kérdés, hogy mi az, ami arra indítja, vagy ami képessé teheti egyáltalán arra, hogy megbocsásson. Vagy mondhatnánk ugyanezt a szeretetre vonatkozóan, hogy az igazi szeretet, hiszük, hogy egyedül Istenből fakad, és ez nagyon fontos a házasságban. És ha mi nem tudjuk egymást az Istentől kapott szeretettel szeretni, hanem csak a mi emberi szeretetünkkel, amelyik ugye egy érdek alapon működik, akkor nem fog működni a házasság. Nem fog működni. Ezért nagyon fontos, hogy mind a három kapcsolat épp legyen és működőképes legyen. És általában, amikor egy házasságban probléma van, akkor mindig itt érdemes keresni, és ezeket a kapcsolatokat megvizsgálni, hogy hogy is állnak ezek a kapcsolatok. De ebben most nem megyek bele, mert ez már a házasság témájához tartozik nagyon szorosan. Csak hogy egyáltalán a fontosságát lássuk ezeknek a kapcsolatoknak. A másik dolog, amiért nagyon szeretem ezt az ábrát, túl azon, hogy jelzi a három kapcsolat fontosságát, az, hogy azt is nagyon jól mutatja, hogy a férj és a feleség egy szinten van. Van egy sorrendiség, de mégis a férj és a feleség egy szinten van, és ez nagyon fontos a bibliai szemléletben, hogy a Biblia nem tesz értékbeli különbséget a férfi és a nő között. Nincs értékbeli különbség, de Isten másnak teremtette őket, más milyennek teremtette őket, azért, mert más feladatot bízott rájuk. És ebből a feladatbeli másságból adódik az, hogy van egy sorrendiség. És ennek megfelelően, amikor az ige a házasságról beszél, vagy a családról, a keresztény családról, akkor mindig azt hangsúlyozza, az egyik ige például az Efézus 5, ahol ezt nagyon részletesen kifejti Pál apostol, de szinte minden levelében leírja, ami azt jelzi, hogy ez egy nagyon fontos téma a számára. És úgy gondolta, hogy ez nagyon lényeges minden kereszténynek tudni, hogy hogy működik a család is. Mindig elmondja, hogy a férj, ő a fej, ő a vezető. Ez az ő pozíciója. Az asszonynak pedig, ugye amit kiemel az ige, az, hogy az asszony Isten segítőtársnak teremtette, segítőtársként. Tehát ugye a férjnél itt fontos nagyon a vezetés, az irányítás, a feleségnél pedig az, hogy segítőtárs. Nagyon fontos azt világosan látni, hogy mit jelent a vezetés a bibliai értelemben. Hiszen itt talán, amikor ezt a szót halljuk, hogy vezető, főnök, irányító, akkor nem biztos, hogy mindannyian ugyanarra gondolunk. Attól függően, hogy milyen főnökünk, pedagógusaink, szüleink vannak, eltérő fogalmaink lehetnek erre vonatkozóan, mit gondolunk erről, hogy mit jelent a vezetés. Ez egy külön ifjúságjóra témája is lehetne, hogy erről beszéljünk, a vezetés témájáról, és azt gondolom, hogy fontos is lenne. Most annyit hadd említsek meg ebből csupán, hogy nagyon fontos, hogy a vezetéshez mindig hozzátartozik egyrészt a felelősség. Tehát aki vezet, az viseli a felelősséget. És ilyen értelemben, amikor én vezetésről beszélek, akkor a felelős vezetésről beszélek. Ez az, amit Isten rábíz a férfira. Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen az irányításnak, a családnak a felelősségét Isten nem az asszonyra terheli, hanem a férfira. Tehát nem az asszonynak kell viselnie, nem a feleségnek, hanem a férjnek kell viselni a család felelősségét. És ez a felelős vezetés azt jelenti, hogy a férj a család gondviselője, aki gondoskodik a családról, akár fizikai, akár lelki értelemben. Szoktuk azt is mondani a Biblia alapján, hogy a férj a családnak a papja. Ő az, aki Isten akaratát képviseli a családba, akinek ezért ki kell állnia, mint gondviselőnek a család körén belül. És annyit mondanék még a vezetéshez, hogy ez nem basáskodást jelent, és nem uralkodást jelent. Nem azt jelenti, hogy a férj uralkodik az asszonyon és a családon, hanem a vezetés bibliai értelemben azt jelenti, hogy a rábízottaknak szolgál. A vezető szerep azt jelenti, hogy akiket Isten rábíz, azok felé szolgál, és azokat segíti abban, hogy azzá váljanak, amire Isten teremtette őket. Ez igaz munkahelyi szinten, de a család, a házasság szintjén is ezt jelenti a vezetés, hogy segítem azoknak az érdekét szem előtt tartva, akiket Isten rám bízott, hogy ők az ő életük kibontakozzon. Ez tehát az egyik oldal, a másik oldal a feleségnek a szerepe, hogy ő segítőtárs, ami azt jelenti,
hogy ugye ez már rögtön a teremtésnél az 1 Mózes 2-ben olvassuk, Isten ezért teremti az asszonyt, hogy segítő társa legyen a férjének, hogy itt van egyfajta alá-fölé rendeltség a férj és a feleség között. De újra mondom, ez az alá-fölé rendeltség, ez funkcionális és nem értékbeli alá-fölé rendeltséget jelent. Hát azt jelenti, hogy más feladata van. Isten arra teremtette, mondhatjuk így is, hogy ott álljon a férje mögött. Egyfajta hátteret biztosítson a férje számára. Otthon teremtsen. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy legyen a férfi mögött egy olyan háttér, aki biztonságot jelent az ő számára. Legyen mögött egy olyan otthon, ahol ő nyugalmat talál, és az biztosítja számára azt, hogy aztán utána mindennapi életében, akár a családban, akár a munkájában hely tudjon állni. Azt szoktuk mondani, hogy egy jó feleség, aki segítőtárs és otthont teremt a férjének, az megduplázza a férjének az erejét és a teljesítő képességét, míg egy rossz feleség megfelezi. Tehát azt jelenti, hogy az a férfi, akinek a házasságában állandó küzdelmei vannak, akinek nincs mögötte egy biztos háttér, minden szinten az ő teljesítő képessége megfeleződik. Tehát ezért is a férfiak szempontjából sem mindegy, hogy ki az, akit társként választanak maguk mellé. A Szentírás emellett a két feladat mellett és szerepkör mellett, amit nagyon hangsúlyoz, az a férfiak számára ugye az, hogy szeressék a feleségüket. Nagyon fontos, hogy újra meg újra ezt emeli ki az ige. Vezetők vagytok, de szeressétek. És amikor vezetők vagytok, akkor azt szeretetből tegyétek. És a szeretet az pontosan ezt jelenti, hogy nem önző módon a magam érdekébe cselekszem, magyarul nem kiszolgáltatom magamat a másikkal, hanem én szolgálok a másiknak. Kész vagyok szolgálni a másiknak. A feleség számára pedig, amit az ige hangsúlyoz, az pedig újra meg újra az engedelmesség. Ez, amit szinte minden levélben, a Pál levelekben megtalálunk, amikor a feleségekről beszél, hogy engedelmeskedjetek a férjeiteknek. Valószínűleg az apostol azért emeli ki ezt a két dolgot, mert ez lehet az a terület, ami nehezen működik az életünkben, ami problémás. És ezzel jó tisztában lenni, hogy a férj számára kísértés az, hogy önző módon gondolkozzon, és önmagáért éljen, vagy cselekedjen a családba, és kiszolgáltassa magát. Ugyanígy az asszonynak pedig a kísértés az, hogy ne engedelmeskedjen, hanem ő átvegye a vezető pozíciót és a vezető szerepet. Szoktam mondani, hogy az, hogy a természetünkben mennyire benne van ez a bűnös gondolkozás, ami szemben áll Isten akaratával, ezt nagyon könnyen meg lehet figyelni, aki párkapcsolatban él. Nem tudom, hogy házas a Balázson kívül van még valaki? Van, aki házas. De aki a másik nemmel már próbált ismerkedni, hogy volt kapcsolat, az megfigyelheti azt, hogy általában egy döntéshelyzetben mi szokott történni. Amikor dönteni kell, akkor általában ki az, akinek rögtön megvan a válasza, hogy mit kell dönteni. Ugye ez szinte mindig úgy volt, hogy mindig a nők azok, akik rögtön tudják, hogy kellene dönteni. Tehát ők ugye mindig hajlamosak arra, hogy vezessenek. És mi férfiak pedig ezzel párhuzamosan, és ez a rossz benne, mindig hajlamosak vagyunk, mire? Így van, hogy átadjuk. Tehát pontosan ugye nem a vezetést akarjuk mi kiengedni, hanem épp a felelősség miatt, az ember kiengedi, és azt mondja, hogy na jó, akkor legyen úgy. És egy pillanat alatt, újra mondom, ez szinte a természetünkben van, megfordul a házasságnak a rendje, és ugye ezzel nincs is gond addig, amíg nem születik egy rossz döntés. Amikor rossz döntés születik, ugye akkor jön rögtön a kérdés, hogy de ki a felelős? És ugye akkor jön az egymás mutogatás, hogy hát na, látod, tessék, mondja a férj a feleségnek, te mondtad, hogy ugye ezt csináljuk. Mire ugye a feleség meg vélekezik, hogy te meg nem mondtál semmit, ugye, és azonnal létrejön a konfliktus, és sajnos ez ott van a természetünkben. Tehát ezt azért hangsúlyozom, hogy az, hogy mi férfiak vezessünk, és felelősséget vállaljunk, ez nem feltétlenül következik a természetünkből. Ezt nekünk tudatosan kell csinálnunk és keresnünk, mint Isten rendjét. Ugyanígy az asszony természetéből se következik természetesen az, hogy ő engedelmeskedjen és alárendelje magát a férjének. Viszont, ami nagyon fontos, hogy ez az Isten rendje mélyen be van írva minden ember szívébe. Minden ember szívébe. Isten így teremtett meg bennünket. Azért is szoktuk mondani, hogy ez egy teremtési rend a házasságnak a rendje. És hogyha ez nem valósul meg egy ember életébe, akkor ennek mindig súlyos következményei vannak. Ami alatt azt értem, hogyha egy férfi a családban nem tud vezetni, és nem tud fejlenni, akkor az a férfi elkezd menekülni a családból. Az a férfi elkezd menekülni a családból. És éppen ezért ez nem egy mellékes kérdés. Mert nagyon sok férfi, miután a családok többsége ma fölborult, éppen ezért menekül a családtól, menekül a családjából. A menekülésnek többféle fázisa, formája van. Ugye az első fázis csak az, amikor nem vesz részt a család életében, mondjuk menekül a tévé elé, és egyszerűen nem akar tudomást venni a család dolgairól. Aztán a rosszabb, amikor már elkezd menekülni az alkoholhoz, vagy elkezd menekülni a munkájába, vagy esetleg elkezd menekülni egy másik nőhöz, és ez az, amikor aztán már dráma lesz abból, hogy tulajdonképpen nem valósul meg az Isten rendje. Tehát ez egy furcsa kettősség, hogy miközben a férfi egyrészről könnyen kiadja a vezetőszerepet, ugyanakkor, mivel Isten erre teremtette, ha ez nem valósul meg az életében, akkor ettől szenved. Akkor ettől szenved. És ebben tönkre megy az élete. De ez ugyanígy igaz az asszonyra, a feleségre vonatkozóan is, hogy ők hajlamosak átvenni a vezetést, viszont nagyon érdekes, hogy amikor a nők a kezükbe kapják a vezetést, és ugye általában az egyedülálló nőknél megfigyelhető ez, hogy amire leginkább panaszkodnak azok az anyák, akik egyedül viszik a családnak a terhét, nem is elsősorban az, hogy mit kell nekik csinálni, hanem az, hogy minden felelősség rajtuk van. És ez az, ami kikészíti őket. És ez az, ami tönkreteszi őket. És ez az, amit nem tudnak elviselni, hogy minden felelősséget nekik kell viselni. És ez megint csak azt mutatja, hogy azért készül ettől ki az asszony, mert Isten nem erre teremtette. És ha egy jó működő házasság van, akkor az asszony egy védelem alatt van. Az ő férje egy védelmet biztosít számára, ha a helyén van. És ugyanakkor, ha az Isten rendje viszont megvalósul, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy mind a két fél megkapja azt, amire neki szüksége van. Ami élteti a férjet is és a feleséget is. Hiszen az engedelmesség mellett, amit az ige hangsúlyoz az asszonyok számára, az, hogy tiszteljék a férjüket. Tiszteljék a férjüket. És ha egy férfit tisztel a felesége, az a férfi egy boldog ember. Mert megbecsültnek érzi magát, ha tiszteli a felesége. És ugye, amit említettem, a férfinél pedig Isten azt hangsúlyozza, hogy szeresse a feleségét, mégpedig nem is akárhogy, hanem mit mond, hogy szeresse? Mint? Mint Krisztus az egyházat. Mint Krisztus az egyházat, azaz önmagát adva érte. Ezzel az önfeláldozó szeretettel. Talán érezzük, hogy ez a szeretetnek a legmagasabb mércéje, amit Isten fölállít a férfiak számára. Azt mondja, hogy ezzel a szeretettel szeressétek, ahogy Krisztus az egyházat, aki az ő életét adta az egyházért. Így szeressétek a feleségeteket. De talán azt is érezzük, hogy az az asszony, akit így szeretnek, az egy boldog asszony. Az egy boldog asszony, akit egy ilyen szeretettel vesz körül a férje, egy ilyen gondoskodással, mint ahogy Krisztus az egyházat körülveszi. Tehát azt látnunk kell, hogy Istennek egy csodálatos terve van a házassággal. És most, amikor a párválasztásról beszélünk, tulajdonképpen azért kell ezt látnunk, mert azt gondolom, hogy a párválasztásban ez kell, hogy a legfontosabb szempontunk legyen, amikor ránézünk a másikra, hogy valakivel ismerkedünk, hogy vajon ő vele meg tudjuk-e valósítani Istennek ezt a rendjét. Vajon egy lány szempontjából föl tudok-e nézni erre a fiúra? Tudom-e tisztelni? Tudom-e magamat alávenni? El tudom-e fogadni, mint vezetőmet, mint férjemet a családban? Ugyanakkor a férj szempontjából azt vizsgálni, hogy valóban alkalmas segítőtárs ez a másik az én számomra, ez a leány? Fog ő én nekem engedelmeskedni? Tudom én őt olyan szeretettel szeretni, elfogadni, mint ahogy Krisztus elfogad, hordoz bennünket és szeretettel vesz körül? Tehát valahol, amikor a párválasztásról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy mindig ennek a képnek kell előttünk lenni. Mi az, amit Isten tervezett, és hogy vajon mi ketten alkalmasak vagyunk-e arra, hogy Istennek ezt a tervét megvalósítsuk az életünkben. Hiszen a házasságnak egy óriási küldetése van a Biblia szempontjából, hogy az ige azt mondja, hogy a házasság egy bizonyságtétel kell, hogy legyen. Nem másról, mint Istennek és a gyülekezetnek a kapcsolatáról. Tehát egy jó házasság az magáról, Istenről, Isten országáról tanúskodik, hogy hogy működik Isten országa. A férj szeretete, gondviselése egy bizonyságtétel Isten szeretetéről, a feleség alázata, engedelmessége pedig a gyülekezet viszont szeretetéről egy bizonyságtétel. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek a bizonyságtételnek a misszió szempontjából ma talán az egyik legnagyobb jelentősége van, és az egyház missziójában az egyik legfontosabb bizonyságtétel ez, a keresztény házasság, ami az egész társadalomra hat, és ami óriási erővel működik, ha működik a keresztény gyülekezetben. Még annyit hadd jegyezzek meg, ez csak a kép teljessége kedvéért, hogy ez a házasságnak az ábrája, és a gyermek ebben nem tartozik bele. A gyermek ebben nem tartozik bele, ami azt jelenti, hogy lehet egy házasság teljes és biblikus gyermek nélkül is. A gyermek az külön kapcsolódik ide, és ide helyezhetjük el a gyerekeket, akik együtt a családot alkotják. Ez a házasság, és a gyerekekkel együtt mondhatjuk, hogy ők a család kötelékébe beletartoznak, de nagyon fontos, hogy a gyermek tulajdonképpen egy időre bizatik a szülőkre, egy házaspárra, és nagyon fontos, hogy ő nem a házasságnak a része. Annyit hadd egyezzek itt meg, mert ez megint csak érdekes a párválasztás szempontjából is, hogyha egy családban, tehát ha mi magunk egy olyan családban növünk föl, ahol mi, mint gyermek nem voltunk a helyünkön, az nagyon megnehezíti a párválasztásunkat. Márpedig ma Magyarországon nagyon sok olyan család van, ahol a gyermek abszolút nincs a helyén. A gyermek nagyon sokszor az első helyre kerül a családba. És minden a gyerekért történik. Ez az egyik legáltalánosabb torzulása a házasságoknak van, ami megfigyelhető. Nem Isten uralkodik, hanem a gyerek uralkodik. Minden a gyerekért történik. Ezt egyébként meg is mondják az emberek. Én a gyerekemért élek. Hát minden a gyerekért történik. És ezt ugye az érdekes az, hogy miközben ez egy abszolút torz gondolkozás, a világ ezt ma ünnepli, és azt mondja, hogy ezek a csodálatos szülők, akik a gyerekükért élnek. Ugyanakkor ez egy teljesen felborult értékrend és gondolkozás, ha valaki így gondolkozik. Tönkreteszi a házasságát, és tönkreteszi a gyermekének az életét is, aki oda helyezi. Természetesen, ha valaki megszokta azt, hogy a családban ő az Isten, most így mondom, ő az, aki mindent meghatároz, annak nagyon nehéz lesz mondjuk például feleségként alárendelni magát a férjének, aki nem tanulta meg otthon a szülei iránti engedelmességet, annak egyik pillanatról a másikra egy férfinek alávetni magát például. Vagy nagyon sokszor előfordul az, hogy különösen is ugye a megszakadt házasságokban, és ugye többnyire az történik, hogy az anyák nevelik a gyermekeiket, hogy az anyák nagyon sok esetben, vagy azért, mert nincs ott a férj, vagy sokszor még akkor is, ha ott van a férj, nem a férjükkel élnek lelki értelemben házas életet, hanem a gyermekükkel. Tehát a gyermek bekerül a férj helyére, és a feleség mindent a gyerekkel beszél meg. Ez megint egy ilyen nagyon fölmagasztalt státusz, amikor az anya azt mondja, hogy én a lányommal én nagyon jó barátnők vagyunk, és mi mindent megbeszélünk, és mindent közösen csinálunk, és erre mindenki azt mondja, hogy hú, milyen nagyszerű. Én azért megkérdezném ilyenkor a férjeket is, ők hogy vélekednek erről a dologról. Nem biztos, hogy ez olyan nagyszerű. Természetesen semmi kifogásunk nincs az ellen, hogy legyen egy őszinte, egészséges kapcsolat, de a szülő-gyermek kapcsolat az nem tordulhat el egy házassági kapcsolattá, amikor a gyerek a szülővel oszt meg mindent és hoz közösen döntéseket. Aki egyébként egy ilyen kapcsolatba kerül, ott megint nagyon nehéz lesz, pont a rossz minta miatt, ő neki magának egy egészséges kapcsolatot kialakítani. Már csak azért is, mert eleve a házasság nagyon nehezen szokott ilyenkor indulni, hiszen ugye az a fiú, aki elkezd udvarolni egy lánynak, általában egy lánynak szeretne udvarolni, és egy lánynal szeretné megosztani az életét, nem pedig egy kisebb közösséggel, amiben benne van az anyuka is, esetleg vagy bárki más. Ez egyébként egy nagyon fontos dolog. És újra mondom, hogy azért kell azt végig gondolni, hogy ki milyen háttérből jön, hogy nagyon vigyázzunk erre, mert nagyon sokszor az történik, hogy eleve már a kapcsolatot tönkreteszi az, hogy valamelyik fél nem ebben a három szemében gondolkozik, hanem oda bekerül még valaki. Ugye tulajdonképpen már a párválasztás idején is az kell, hogy irányként ott legyen előttünk, hogy a mi kettőnk kapcsolata az egy zárt kapcsolat, ami Isten előtt történik, amihez három személy kell, mi ketten és Isten, de nem egy harmadik ember, akivel én megosztom a kapcsolatunknak a kérdéseit, a problémáit, a konfliktusainkat, nem egy külső emberrel, hiszen az mindig egy támadás a kapcsolat ellen, és mindig bizonyos értelemben elárulása a másik embernek, hogyha ezt tesszük. Természetesen most nem akarok erre kitérni, hogy más az, amikor van egy krízis helyzet, és esetleg egy külső segítséget kérünk, de amikor segítséget kérünk is, nagyon fontos a másik biztonságára figyelnünk, és arra, hogy ne adjunk ki a másikat. De ez egy más, ez egy speciális helyzet, amikor valaki segítséget kér, és természetesen nem arra gondolok, hogy valaki minden nap segítséget kér a házasság ügyében a szüleitől, vagy barátaitól, vagy akárkitől. Néhány dolgot szeretnék elmondani, amivel azt gondolom, hogy fontos számolni, amikor a párválasztásról beszélünk, vagy a házasság kérdéséről, mert nagyon meghatározzák azt, hogy hogyan fogjuk megélni ezt az egész dolgot. Az egyik az azonosságok és a különbségek kérdése. Ugye, amikor két ember ismerkedik, lehet, hogy sok mindenben nagyon hasonlítanak egymáshoz. És ez nagyon jó. Aztán van, amikor nagyon eltérőek. Mindenre vannak közmondások, ugye, hogy a hasonlóval érti meg jól magát, az ellentétek vonzák egymást. Nem könnyű ezt megállapítani, hogy mi az, ami ideális. Egy dolog biztos, hogy ha két hasonló ember házasodik össze, akkor nagy valószínűséggel könnyebb lesz az életútjuk, és ha két nagyon különböző ember házasodik össze, akkor különböző érdeklődésűek, különböző hátterűek, akkor nehezebb lesz a házasságuk. De szeretném mondani azt, hogy direkt ezt a címet adtam ezeknek a dolgoknak, amikről most beszélek, hogy ezekkel számolni kell. Ne tekintsük ezeket ilyen fátumnak, hogy hú, ez nem lesz jó, mert mi nagyon különbözőek vagyunk. Lehet mondani mindig ellenpéldát is. Van, amikor két nagyon hasonló ember összeházasodik, és nem túl jó a házasság, mert mondjuk például ugyanazok a bűneik is, és ha mondjuk két önző ember összekerül, abból állandó konfliktus lesz. Vagy ha két egyformán erőszakos ember kerül össze, az évfolyam problémás lesz, és nem mindig jelenti a hasonlóság azt, hogy az jól működő házasság. És nagyon sokszor lehet házasságokat látni, ahol pedig nagyon különböző emberek kerülnek össze, és mégis tudnak szeretetben és harmóniában együtt élni és alkalmazkodni egymáshoz. De azért ez mint szempont ott lehet, hogy azért figyeljünk erre, hogy, hogy az az ideális, hogyha ez egyensúlyban van. De újra mondom, ezzel inkább csak számoljunk. Én nem merném senkinek azt mondani, hogy hú, te ne házasodjatok össze, mert ti nagyon különbözőek, vagy ne házasodjatok össze, mert nagyon hasonlóak vagytok. Bár mind a kettőnek van igazsága, de én azt gondolom, hogy azért a férfi és a nő kapcsolata az egy titok. Az egy titok, és a példabeszédek 30-19-ben olvassuk ezt, hogy vannak dolgok, amiket nem értek, és ott sorolja föl a példabeszédek írója ezt, hogy a férfi útját a leányzóval. És maga Pál is azt mondja, hogy a házasság ez egy felette nagy titok, bár ő mondja, hogy ő ezt Krisztusról és az egyházáról mondja, de hát ez a kettő annyira összekapcsolódik a Bibliában, a házasság és a Krisztus és az egyház kapcsolata, hogy ha az egyik titok, az azt jelenti, hogy a másik is titok. És én azt gondolom, hogy ez tényleg így van. Hogy az, hogy kihez való, ebbe nem lehet ilyen standardeket fölállítani, hogy te most végignézel egy táblázatot, és akkor utána a végén kijön, hogy házasodj vagy ne házasodj. Tehát ezek nem abszolút érvek, ezekkel számolnunk kell, tudnunk kell róla, de óvatosnak kell lennünk vele. Aztán nagyon fontos, amivel szintén számolnunk kell, a családi hátterünk. Erre az előbb már utaltam több vonatkozásban, ezzel is számolni kell. Az a mondás, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Ugye ez nem mindig hangzik túl jól, vagy nem minden esetben tűnhet túl pozitívnak. Azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok igazság van benne. Egész egyszerűen azért, mert az a minta, amit látunk magunk előtt, az meghatároz bennünket. Az életünket többnyire azok a példák határozzák meg, amiket láttunk. Annál, amit megtanulunk, sokkal erőteljesebb az, hogy milyen mintát, milyen példát láttunk magunk előtt. És szoktam mondani, hogy egy tipikus eset erre az, amikor a szülők elválnak, általában ezt a gyermek megszenvedi, és egy szenvedést jelent, és ezért utálja a szüleinek ezt a döntését, esetleg még messzebbre is eljut, és azt mondja, hogy tehettek ilyet, hogy tönkretették az életemet azzal, hogy elváltak. Ugyanakkor, amikor ő egy házassági konfliktusba kerül, nagyon nagy az esélye rá, hogy ő is ugyanezt fogja tenni. És abban a pillanatban, amit ő szenvedett, az egészet átértékeli, és azt mondja, hogy na most már megértem a szüleimet. Ők se tudtak kijönni, és ezt választották. És képes az ember belemenni ugyanabba a döntésbe, amitől ő szenvedett, és amit ő elítélt, mint az odáig. De sajnos a minta, az a rossz minta, az ott marad benne mélyen, hogy ez egy lehetséges megoldása a konfliktusnak. Míg az, akinek a szülei nem válnak el, annak pedig ott van az a jobb minta, hogy akkor is meg lehet oldani, keresni kell a megoldást. Nem ez a megoldás, hogy kilépek a kapcsolatból is, és ott hagyjuk egymást. Nagyon meghatározó a neveltetés abban, hogy milyen lesz a házasság. Tehát ezeket ezért fontos, amikor ismerkedünk egymással, megismerni a másik családját. Milyen családja van, hol nőtt föl a másik ember. Ezek mind befolyásolnak mindannyiunkat. Újra mondom, ennek az egész témának az a cím, hogy amivel számolnunk kell. Hát nem azt jelenti, hogy akkor ott hagyom, mert mondjuk normális esetben ilyet nem is tesz az ember, hogy hú, figyelj neked olyan az anyukát, hogy én inkább... Tehát mivel minden rendben van, de inkább nem akarok semmit tudni rólad. De azt gondolom, hogy mind a lánynak, mind a fiúnak számolni kell ezzel. Hogy igen, lehet, hogy ugyanezek a dolgok meg fognak jelenni, és ezzel föl kell vennünk a harcot. És azért jó, hogyha ezekkel számolunk, mert akkor tudjuk, hogy mi ellen harcolunk, és akkor nem tekintjük magunkat áldozatnak. És ezt nem is tekinthetjük, mint hívő emberek magunkat soha csupán áldozatnak, hiszen felelősek vagyunk az életünkért. Felelősek vagyunk azért, hogy hogyan irányítjuk, és milyen döntéseket hozunk. Ugyancsak számolnunk kell azzal, hogy a társadalmi és kulturális háttérnek is nagy jelentősége van. Nagy jelentősége van az, hogy ki milyen körből jött, mivel foglalkoznak a szüleink. Tudjuk, hogy régen ez ilyen abszolút ér volt, hogy csak az azonos társadalmi szinten lévők házasodjanak. Nem gondolom, hogy ez helyes lett volna, de az biztos, hogy a társadalmi és a kulturális háttér az egy fontos szempont, hogy legyen egy közös nevező, akár ilyen tekintetben is két fél között, vagy el tudjuk fogadni egymást. Nagyon sokat jelentett az, mert ez a kulturális háttér kérdése ugye előjön különösen is a nemzetközi házasságoknál, amikor nem egy nemzetiségűek a felek. És amikor Kanadában voltunk itt a családommal, ott beszélgettünk valakivel, aki épp egy ilyen házasságba élt. És egy ilyen nyelviskolában beszélgettünk, és ott sokan voltunk, és mindenki mondta a véleményét, és én mindig mondtam, hogy hát szerintem ez egy nagy probléma, hogyha ha más nemzetiségűek, mert teljesen más kultúrájuk van, nem értik a nyelvet, nagyon nehéz a kommunikáció, stb. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami ezt megnehezíti. Sőt, még azt is hozzáteszem, hogy még amikor azonos nyelvet beszélnek, de más országban nőnek föl, még ott is előjönnek ezek a kulturális különbségek. És érdekes volt, mert a nyelviskolának a vezetője volt pont az, aki szintén ő maga is egy ilyen házasságba élt, és ő mindig helyeselt, de mindig kijavította a mondatomat angolul, hogy ez nem egy probléma, hanem ez egy challenge, ez egy kihívás. És hát amikor ugye én elmondtam ötször, ő is elmondta, hogy ötször, hogy mindig ez egy kihívás, és utána értettem meg, hogy igazából ez nagyon sok mindent elárul a mi magyar gondolkozásunkról és az ő gondolkozásukról, hogy mi magyarok szerintem mi hajlamosak vagyunk dolgokban mindig egy problémát látni, aminél mi, hogy így mondjam, leblokkolunk, és azt mondjuk, hogy hát ez egy probléma, itt jobb nem tovább menni. Ő pedig az egészben egy kihívást lát. Tehát azt mondja, hogy ez egy kihívás, ami egy követelés felénk, és menjünk, és csináljuk, és hát ezt meg kell oldani, ezt a dolgot. És én azt gondolom, hogy ez egy sokkal jobb gondolkodás, ha ezekre a dolgokra, mint kihívásokra tekintünk, és nem blokkolunk le, mint egy problémánál. Azért is mondom, hogy ezzel számolnunk kell. Ez egy kihívás. Egy kihívás, ha más kulturális háttérből jövünk. Aztán amivel szintén számolni kell, hogy az ember, ahogy a korban halad előre, mennél idősebb lesz, annál nehezebb a házasságba belépni, és a házasságot elkezdeni. Persze ez egy nagyon nagy téma, és ez ugye különösen a lányok részéről, hogy így mondjam, ők egy sokkal nehezebb helyzetben vannak, hiszen kiszolgáltatott helyzetben vannak, jó esetben, ha nem ők a kezdeményezők, de ugye ha ők a kezdeményezők, akkor már eleve valahol ez a bibliai rend ugye megborul erőteljesen, ha ők kezdeményezik a kapcsolatot. Ilyen értelemben, ha valaki biblikusan gondolkozik, és nő, ugye ez azt jelenti, hogy ő kiszolgáltatott helyzetben van. De én azt gondolom, hogy nem csak a nők, hanem a férfiak számára is nehéz kérdés ez, életmódbelileg, stb. De ezzel viszont mindenkinek számolni kell, hogy mennél idősebbek vagyunk, annál inkább rögzülnek megszokások az életünkbe, és egyre nehezebb utána alkalmazkodni az embernek. És amivel még szintén számolni kell, és ez lehet, hogy némelyeknek talán furcsán hangzik, de én nagyon fontosnak tartom, hogy nem a szerelem érzése a legfontosabb. Nem a szerelem érzése a legfontosabb a párválasztásban. Vigyázzatok szerintem azzal, ma ez egy ilyen bűvös szó lett, hogy a szerelem. Ez a lényeg, hogy szerelmes legyen a másikba. És természetesen a szerelem egy nagyon jó dolog, és semmi bajom nincs a szerelemmel, de azt gondolom, hogy ezt tenni, ezt az érzést egy abszolút szemponttá, ez egy félreértés és egy tévedés, egy hatalmas tévedés. Ez jól beleillik a mai ember gondolkozásába, amelyik a mai ember nem akar tulajdonképpen gondolkozni, hanem mindig érzelmi döntéseket akar hozni. És az érzelmei vezetik. És az érzelmei nagyon sokszor fölülbírálják a józan értelmét. És ez egy torz életvitel, ha valakit az érzelmei vezetnek. De figyeljétek meg, hogy a média ezzel tele van, hogy hallgass a szívedre, tégy az úgy, ahogy te érzed, és ez a jó, és ez nem igaz. Az embernek az értelme kell, hogy irányítsa az életét, és az értelme kell, hogy kontrollálja. És én azt gondolom, hogy a házasság tekintetében is a legfontosabb az, hogy az Isten rendje megvalósítható legyen közöttünk. Természetesen nagyon fontos a szeretet. A szeretet. Az egymás iránti szeretet. És anélkül, hogy szeretnénk egymást, senkinek nem ajánlom, hogy összeházasodjon. A szeretet nagyon fontos. De a szerelem az egy speciális dolog, az vagy van, vagy nincs, vagy nagyon erős, vagy nem olyan erős, de nem ez az abszolút döntő szempont, hogy te ilyen-olyan szerelmes legyél. Tudni, mi ezt elkezdünk elemezni, hogy mit értünk szerelem alatt, valószínűleg ahányan vagyunk, annyiféleképpen fogjuk definiálni. És én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal szívében is van egy ilyen ideál kép a szerelemről, amit vár, és lehet, hogy közben már ott van mellette az, akivel egyébként boldogan együtt élhetne, de ő várja azt az elképzelt szerelmet, vagy azt az érzelmi állapotot, amit lehet, hogy soha nem fog átélni. És még egy dolog, ami miatt ezen a szerelem dolgon érdemes elgondolkozni, hogy bár nem vagyok idős, de elég sok olyan házasságot láttam az utóbbi években, vagy évtizedben, ahol elindultak emberek, és azt állították, hogy ők irtó szerelmesek. És ez egyébként nyilvánvaló is volt, tehát tényleg tök magok voltak, és abszolút nem számított semmi, hogy mi történik körülöttük, látszott, hogy teljesen rózsaszín minden. És aztán jöttek a konfliktusok, és ugyanezek a házaspárok elváltak, és elmondták nekem, hogy hát mi igazából soha se szerettük egymást. Én megmondtam, hogy jó, ezt nekem ne akard előadni ezt a mesét, mert én láttalak benneteket. Nem ez a probléma. Nem ez a probléma, hogy nem voltatok szerelmesek. Konfliktusok vannak, meg nem rendeztetek egy csomó konfliktust, és ez a végén a válláshoz vezetett, de neked arra, hogy ti nem szerettek egymást. És ez nagyon sokszor előkerül, hogy az, amit az emberek ilyen a kezdetben annyira abszolút érvnek tartanak, utána az egészet le is tagadják, hogy egyáltalán ők szerelmesek voltak. És ugye a másik dolog, ami nagyon sokszor előkerül, hogy házasságok pontosan azért bomlanak föl, sokszor szintén szerelemmel induló házasságok, mert az egyik fél bejelenti, hogy én most megtaláltam az igazi szerelmet. És akkor az ember azt mondja, de akkor mi volt ez? Hát az nem volt igazi. Ez az igazi szerelem. És ugye itt egyértelműen kiderül az, hogy miközben az illető tudja, hogy tönkreteszi a társa életét, tönkreteszi a gyermekeit, képes azt mondani, hogy ő a szerelemért most ugye ezt az egészet sútba vágja, mert most jön az igazi. Ami egyértelmű, hogy itt hogy mondjam, az ember a gondolkozását teljesen kikapcsolja egy ilyen esetben. És az érzelmei megcsalják, arról nem beszélve, hogy aztán, amikor már valaki ezt előadja harmadszorra az életében, ott azért már igazán föl kell, hogy tűnjön, hogy akkor tényleg ez a szerelem? Tényleg ez az, ami minden meghatároz? Én azt gondolom, hogy a szerelem az egy különös dolog, de ahogy mondtam, a szerelem az vagy van, vagy nincs az ember életében. Tehát az a házasságon belül is lehet az ember, azt gondolom, újra szerelmes, és ez egy nagyon jó dolog, ha újra szerelmes lesz az ember a társába, de hozzáteszem, hogy a házasság mellett is én meggyőződésem, hogy akárki lehet szerelmes, ha nem parancsol a szívének, ha nem szab határt, ha nem kontrollálja az értelmével, hiszen a paráznasággal minden ember kísérthető. És nagyon sokszor épp a szexuális vágyakozást nevezik az emberek szerelemnek. Ez a szerelem, hogy én valakit nagyon megkívánok, és valakire nagyon vágyok. Pontosan ezért én azt gondolom, hogy ezzel nagyon óvatosnak kell lennünk, és vigyáznunk kell, hogy ne az érzelmeink legyenek, ami abszolút vezéreink. Újra mondom, a szeretet az nagyon fontos. Szeretet nagyon fontos. A szerelem, azt azért én nem helyezném egy ilyen abszolút mércének, hogy ez mindennek a mércéje. Még egy pont van, felkészülés a házasságra. Ez 7 alpontból áll, de rövid leszek. Ezek rövid felszólítások, és részben már beszéltem róluk. Az első az, hogy kerüljük az álmokat, illetve azt, hogy álmoknak és ideáloknak a rabságába essünk. Erre nagyon nagy a kísértés, hogy az ember kitalálja a nagy őt, hogy az milyen legyen, elképzeli magának, és ennek a rabságába esik. Ezek az álmodozások nagyon sokszor nagyon veszélyes területek. Ha az ember egy ilyen dolognak a rabságába esik, és erre nagyon nagy az esélyünk, hiszen ez a világ állandóan, akár mondjuk a férfiak szempontjából, ugye állandóan mutat nekünk ideálokat, például akár külső tekintetében. És ugye hozzá kell tennünk, hogy ugye ez egy, megint csak egy nagyon becsapós dolog, hiszen azok az ideálok, a nők, akiket ugye fölmutat ez a világ, azok nagyon sokszor ők maguk se olyanok, mint amilyennek mutatják magukat. Másrészt pedig miért gondoljuk, hogy ő az ideál? Tehát miért biztos az, hogy mindenkinek azt tetszik, amit mutogatnak? De ezek, ha valaki hagyja magát, azt gondolom, hogy nagyon könnyen rabságba ejthetik az embert, és beszűkítik a gondolkozását, a párválasztását, ha ő egy ilyen fix képpel indul el, hogy ő neki milyen társ kell. A másik nagyon fontos felkészülés, hogy törekedjünk a normális, egészséges emberi kapcsolatok kiépítésére és ápolására. Ezt az egyik legfontosabbnak tartom mindazok számára, akik házasság előtt vannak, hogy törekednünk kell arra, hogy legyenek barátaink. Legyenek barátaink. Maga a házasság nélküliség, az egyedüllét, ez egy sok, nem egy, hanem sok feszültséget hordoz magába az ember számára. Ez egy hiányos állapot. Kivéve azok esetében, akiknek Isten megadja azt, hogy ő mondjuk nem vágyik társa, hanem tényleg az egyedül létet kapja, de normális esetben az ember erre vágyik. És ezt a vágyunkat akkor tudjuk jól kezelni, ha vannak barátaink. És meggyőződésem, hogy akár egyébként magát a házasságot, az ember ott egy intimitásra vágyik, egy intim kapcsolatra, és ez az azonos neműekkel való barátságban tulajdonképpen ugyanúgy átélhető. És ez nagy mértékben csökkenti azt, hogy az ember mondjuk a társnélküliség alatt összetörjön, vagy ettől szenvedjen, vagy ebbe kikészüljön abban, hogy én egyedül vagyok. És ez nagyon fontos, nagyon kevés ilyen barátság van. És a társadalmunk megint nem kedvez ennek, hogy legyenek ilyen barátságok, de azért bátorítalak benneteket, hogy erre érdemes tudatosan figyelni, hogy az embernek legyenek a fiúknak fiúbarátai, lányoknak lánybarátai, akikkel tudtok beszélgetni, akikkel tudtok egy normális kapcsolatot kiépíteni. A barátság azért jó egyébként, nem csak azért, mert bizonyos értelemben ezt a hiányt pótolja az emberben, hanem azért, mert másrésztről fölkészít a házasságra. Mert egy barátságban is elkötelezzük magunkat egymás mellett, és a barátságban, hogy így mondjam, keressük a megoldásokat a konfliktusokra. Ott is lesznek konfliktusok, de mivel elköteleztük magunkat, ezért keressük azt, hogy elfogadjuk a másikat, hogy megbocsássuk, hogy rendezzük a dolgokat. És hogyha ezt megtanuljuk a barátságban, ez nagyon nagy hasznunkra lesz a házasságban is a későbbiekben. Ha valakinek nincsen egyébként ilyen baráti kapcsolata, nincsenek egészséges emberi kapcsolatai, azt kell, hogy mondjam, hogy annak nagyon-nagyon nehéz lesz a házasságban. Tehát, és ez azért izgalmas, mert sokszor a párválasztás előtt az ember annyira keresi a társát, hogy szinte teljesen rákattan erre a kérdésre, és pontosan az, hogy ha valaki erre rákattan erre a kérdésre, az meg is akadályozza azt, hogy utána egészséges kapcsolatokat alakítson ki, mert mindig ezen jár az esze. Tehát csak így tud nézni a másik nemre, hogy most talán ő, milyen lenne ő, és ugyanakkor pedig általában azt mindannyian átélhetitek, hogyha találkozunk egy olyan emberrel, aki rákattant a párválasztás kérdésére, attól menekül a másik. Tehát attól, hogy mondjam, az ember nem szívesen mondaná el. És ez egy nagyon rossz dolog, mert ő is szenved tőle, vagy a környezete is szenved tőle. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy legyenek egészséges emberi kapcsolataink. Aztán a harmadik fontos dolog a fiúk számára az önállóságra való fölkészülés és a felelősségvállalás. Ugye ez már igazából a szülők feladata is, hogy erre neveljék a gyermekeiket, de ha valakit nem neveltek is, ez nagyon fontos, hogy erre fölkészüljünk az élet szempontjából. Úgy gondolom, hogy a párválasztásra való fölkészülés, vagy a házasságra való fölkészüléshez tartozik az, hogy az ember tanul, szakmát tanul, vagy bármilyen hivatást, amiből majd el tudja tartani a családját. Ez egy nagyon fontos fölkészülés. Az, hogy képes legyek arra, hogy a családomról gondot viseljek. És a harmadik dolog itt a fiúknál még, hogy törekedni a szülőktől való függetlenedésre. Ugye azt mondja az ige, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. És ez a szülőktől való elszakadás elsősorban lelkileg, de azt gondolom, hogy fizikailag is nagyon fontos, hogy megtörténjen az ember életébe. Tehát az, hogy elkezdek a saját lábomra állni, nem 15 évesen, de mondjuk azt gondolom, hogy egy 25-30 év közötti időszakban ez fontos, hogy megtörténjen, mert ha nem történik meg, ez utána megint a párválasztásnak és a házasságnak a robására megy. Tehát ha valaki hozzászokik ahhoz, hogy folyamatosan otthon él, otthon kiszolgálják, stb., nem tudom, önállóságot, annak nagyon nehéz lesz utána lábra állni. A lányok szempontjából, ami fontos felkészülés, azt gondolom, hogy az otthon teremtésre, magára, arra a gondolatra, hogy én segítőtárs leszek. Én nekem otthont kell teremteni. És itt ilyen egész egyszerű dolgok, mint hogy megtanulni, főzni, takarítani, egyfajta lakáskultúrát kialakítani. A társadalmunk megint nem annyira kedvezennek, hogy ilyenekkel foglalkozzanak, de nagyon érdekes, hogy amikor azok a férfiak, akik egyébként az utcán a topmodellek után fordulnak meg, megkérdezzük őket, hogy milyen feleséget szeretnének, akkor elsősorban nem a külső dolgokat fogják elmondani, hanem azt, hogy aki tud otthon teremteni, tud jól főzni, gondoskodik rólam, stb. Tehát valahol én azt gondolom, hogy ez megint csak ott van az emberben, ez az elvárás, ami az Isten rendje is, hogy az asszony egyfajta otthonteremtő legyen. És én azt gondolom, hogy erre föl kell készülni a házasság előtt, és föl lehet. Ugyancsak fontos az engedelmességnek a tanulása és az alázatra való törekvés, hogy az ember jellembelileg erre odafigyeljen, hogy tudja magát alávetni akár főnökének, vagy szüleinek, vagy bárki másnak. Még itt jegyzem meg zárójelbe az ismerkedésnél, azt gondolom, hogy egy fontos dolog, mind a lányok, mind a fiúk figyelmébe ajánlom, hogy nézzék meg azt, hogy hogyan viselkedik a másik az ellenkező nemű szülővel. Mert általában, ahogy egy lány viselkedik az apjával, vagy egy fiú az anyjával, ugyanez várható a házasságba is. Tehát ez, ha egy lány nem tiszteli az apját, annak nagyon nehéz lesz a férjét tisztelni. Ha egy fiú nem tudja szeretetben elhordozni az édesanyját, esetleg annak a gyengeségeit, hibáit, annak ugyanígy nagyon nehéz lesz elviselni a feleségét, vagy szeretetben hordozni. A másik, vagy az ötödik dolog, hogy hogyan készüljünk a házasságra, legyünk nyitottak az ismerkedésre a másik felé, de nagyon fontosnak tartom a távolságtartást az ismerkedésben. Kicsit jellemző az, hogy nehezen alakulnak ma kapcsolatok, aztán amikor meg kialakul egy kapcsolat, akkor rögtön, ugye pláne a filmekben is ez mindig így szokott lenni, hogy megismerkedünk is, az este akkor már rögtön az ágyba ér véget, tehát akkor viszont minden azonnal. És ezt nem tudjuk kikapcsolni, hiszen ilyen filmeket látunk, ez vesz körül bennünket. Mi már most csak nevetünk azon, ugye, amikor a teológiai tanárom elmesélte, hogy ült a későbbi feleségével egymás mellett egy szeretett vendégségen is megkérdezte a túloldalt ülő leány édesanyját, hogy megszólíthatom a kedves lányát. Ugye? És ez abban az időben így működött, hogy ő nem szólíthatta meg direktbe a feleségét. Nem azt mondom, hogy ezt a kort kívánom vissza, de azt gondolom, hogy azért azok a kapcsolatok, ahol volt egy távolságtartás, és így ismerkedtek emberek, sokkal egészségesebb kapcsolatok voltak, mint a mai kapcsolatok, ahol pedig nincs semmi távolságtartás és fokozatosság az ismerkedésben. Mindjárt ide kapcsolódik még az utolsó pont, de van még egy dolog, amit átugrottam, hogy fontos, hogy figyeljünk a szívünkre, hogy ne legyen bálványá a társ. Ugye ez az előbb így mondtam, hogy van, aki rákattan a párválasztás kérdésére, ezt lelkileg így mondhatjuk, hogy bálványá lesz a társ kérdés, vagy maga a társ. Ugye nem csak az lehet bálvány, aki létezik, hanem az is lehet bálványá, aki még nem tudjuk, hogy kicsoda, de annyira szeretnénk, és azt gondoljuk, hogy ettől függ a boldogságunk. És ha az ember szívében ez a bálványimádás kialakul, és minden erre koncentrálódik, ez teljesen eltorzítja az életünket. És az utolsó dolog, amit fontosnak tartok még itt a felkészülésnél, és ez az előző ponthoz is kapcsolódik, a távolságtartásra, hogy meneküljünk a testi kapcsolattól, a házasság előtti testi kapcsolattól. És ezt nagyon komolyan gondolom, hogy tényleg meneküljünk. Meneküljünk, mint a tűztől, mert a házasság előtti szexuális kapcsolat teljesen megrontja mind a párválasztást, mind a későbbi házasságunkat. Ugye ez megint egy ilyen népszerű gondolat, hogy ugye ki kell ezt is próbálni, stb. Itt is nincs határ, amit a társadalomban látunk. De meggyőződésem, hogy a házasság előtti szex rövid időn belül kiégetté teszi a kapcsolatot. Az Isten terve szerint a szexualitás a házassághoz tartozik. És pontosan a párválasztás, az udvarlás időszakának épp a szex nélküliség ad egy egészséges feszültséget, és ad egy egészséges izzást, ami tulajdonképpen a szerelemhez hozzátartozik, hogy van egy beteljesületlen vágyakozás egymás iránt. Ettől sokszor félünk, és azt gondoljuk, hogy nem jó ez a beteljesületlen vágyakozás, de épp ez a beteljesületlen vágyakozás, nagyon érdekes, az énekek éneke hasonlítja ugye az izzó vashoz a szerelmest. És én azt gondolom, hogy valóban, ha beteljesületlen a vágyakozásunk, az fölizzít bennünket, és mint az izzóvas, mi is formálhatóvá válunk. És ez azt jelenti, hogy amíg ott van ez a vágyakozás, addig az ember sokkal inkább képes arra, hogy alkalmazkodjon a másikhoz. Képes arra, hogy józanul megismerje a másikat. Képes arra, hogy keresse a másiknak a tetszését. Abban a pillanatban, hogy a szexualitással lecsökken ez tehát a beteljesült szexuális kapcsolattal lecsökken ez a vágyakozás bennünk, az egymáshoz való alkalmazkodás is lényegesen lecsökken. Tehát normális esetben azt kell, hogy mondjuk, hogy mondjuk ha két ember ismerkedik, és nincs szexuális kapcsolat, akkor valószínűleg ebben az időszakban mondjuk a változásoknak a 80%-a be fog következni, amivel összepasszol, összeillővé válnak. És utána a házasságban már sokkal kevésbé fognak formálódni. De ha a szexualitás megelőzi a házasságot, akkor ez a formálódás ez sokkal nehezebb lesz, mert eltűnik az a motiváló erő, ami ott van, ami mozgatja. Utána már az lesz, hogy két hideg vasat próbálunk összeilleszteni. Ami nagyon nehéz. De két izzó vasat, azt tökéletesen össze lehet illeszteni egymással. És azért mondom ezt, hogy ennek van egy nagyon pozitív hatása a házasságra nézve. Arról nem beszélve, hogyha a szexualitás megelőzi a házasságot, ezzel egy kapcsolat nagyon terhelté válik. Onnantól kezdve, ha azt fedezzük föl, hogy mégse vagyunk összeillők, már nem lehet sérülésmentesen távozni a kapcsolatból. És én azt gondolom, hogy ha bárki azt mondja, hogy én szeretem a másikat, akkor annak arra is figyelni kell, hogy ő tényleg szereti a másikat, hogy a másik sérülésmentesen tudjon távozni abból a kapcsolatból, hogyha abból nem lesz házasság akkor is. Ezért nagyon fontos az, hogy tisztán megőrizzük magunkat, és ne engedjünk a testi vágyainknak. Igen, tulajdonképpen a házasság előtti szexel megraboljuk az igazításunkat. Hát főleg, hogyha nem az lesz, akivel letekszünk, de úgy mondom, még ha utána házasság lesz belőle, akkor is megmondjuk a házasságunkat, de ha meg nem, az pedig azt jelenti, hogy tulajdonképpen ismeretlenül előre megcsalom a házastársamat. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon gonosz dolog. Éppen ezért ugye a világnak ez egy nagy hazugsága, amikor ezt úgy tünteti föl, mint a szeretetet. Ez nem az igazi szeretet, ami ezt motiválja. Azzal fejezem be, hogy párválasztás hogy működik. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy megszentelt életet éljünk és bízzunk az Úrban. Higgyük el, hogy az Úr meg fogja mutatni a társunkat. Ezért is kár ilyen kritériumokat fölállítani. Én azt gondolom, amikor Isten elénk hozza azt, akit nekünk szánt, az ember föl fogja ismerni. Ne kérdezzétek, hogy miről, de föl fogja ismerni. Föl fogja ismerni. Az amellett nem lehet úgy elmenni, hogy ott van az igazi, és én éppen nem vettem észre, hogy ott volt. Higgyük el, hogy Isten gondoskodik rólunk, és vezet bennünket. Törekedjünk egészséges emberi kapcsolatokra, ez a másik, és aztán még egy dolog, amivel tényleg befejezem, hogy merjünk hitből lépni a párválasztás során. Az mindig úgy működik, hogy ismerkedik két ember, és ugye megismerjük egymás jó tulajdonságait, egymás értékeit, de hát ezzel együtt jár az is, hogy megismerjük egymás hibáit is. És aztán ugye az egymás hibáit megismerve, akkor mindig jön a kérdés, hogy hú, tényleg ő az igazi? Lehet, hogy van jobb esetleg, vagy még lenne jobb is, mint ő, hiszen azért ilyen-olyan, amolyan hibája van. Én azt gondolom, hogy ha Isten egymáshoz vezetett bennünket, szerelmet adott a szívünkbe, megnyitottuk egymás előtt az életünket, szeretjük egymást, akkor kell, hogy hitből lépjünk, és Istenre bízzuk magunkat. Olyan, ugye valaki, nem egy valaki, hanem többen mondták ezt nekem az utóbbi időben, hogy hát attól félnek, azért nem mernek házasodni, mert mi lesz, ha majd esetleg később kiderül, hogy nem ő volt a nagy ő, ugye, hanem hogy valaki másba lesz szerelmes. És ezért is mondtam nektek a szerelemnél is, hogy ez bármikor előfordulhat. De innentől kezdve az ember, én azt gondolom, hogy a jelenben hoz hitből egy döntést, hozok hitből egy döntést, hogy Isten őt adta nekem társként, és utána pedig kell, hogy elkötelezett legyek. És ez nagyon fontos, hogy utána pedig elkötelezem magam, egy életre szóló szövetséget kötök. És utána nem nézek úgy másokra, hogy mi van, ha ő lenne. Vajon ő vele milyen lenne? Mert abban a pillanatban, ha az ember így gondolkozik, akkor hiányzik belőle az elkötelezettség. És akkor valószínűleg szerelemre fog nyúlni valaki iránt, és lehet, hogy találni fog ilyen embert. De ez már ő rajta múlik, ez az ő felelőssége. Hogyha ő egyszer hitből lépett, akkor utána kötelezze el magát a másik mellett, és mondja azt, hogy ez árult a párválasztás. Most már nem nézegetek így másokra, hanem tudomásul veszem, hogy Isten őt adta nekem társként. Röviden egy. Elmondani.